Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata következik.
A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bízd magadban, utazz okosan!
Mielőtt belekezdenél, most szépen jönnek a kérdések, tehát vagy eldurrantod a mondandódat, és utána válaszolsz a kérdésekre, vagy előre vesszük a kérdéseket. Melyiket szeretnéd?
Szívesen előre venném. Nagyon címszavakba eldurrantam, nehogy úgy járok, mint a múlt héten, hogy már jó, nem maradt idő eldurrantani. A legfontosabbak, hogy két héten belőle került a tavaszi menetrendváltás. Ez azért fontos, mert két héten belül már nem módosítgatnak, meg nem törölgetnek a járatokból. A háború kitörése kapcsán fölmerült, hogy az utazási igény visszaesik, és akkor mégsem lesz az. Ugye a Covid-ben ezt sokszor láttuk, hogy amint jöttek a hullámok, akkor durva a törlések voltak, kiestek a járatok menetrend, mahinálás, és fölborult az úti terv sokaknak néhány héttel indulás előtt. És most ez nem történt meg. Tehát ahhoz képest, hogy például Budapestről azt halljuk, hogy elég sok mondják le, főleg brit turisták, de Nyugat-Európából máshonnan is a budapesti utakat, mert hogy menekültek, mert válság, meg közel a háború, stb. És például a Jet2 bezárta a krakkói járatát, mert hogy nem mernek a britek oda utazni már, illetve két hónapra szünetelteti kimondottan a háborús visszháborúhoz kapcsolódó kereslet visszaesés miatt. Ennek ellenére, amit benne volt a menetrendekben, nem nagyon nyúltak bele, illetve az útvonalak minden, szinte minden elindul, amit láttunk, hogy elindulni terveztek március végétől. Amivel belenyúltak, az a heti 3-4-es sűrűségi útvonalak, ott egy-egy járatot kivettek, lement heti 3-ra, lement heti 2-re, tehát ilyen kisebb törlések voltak, vagy Poznán ott például 4-ről 2-re a Ryanairnél, de hogy általában egy-egy heti járatot vettek ki, meg kisebb menetrend módosítások voltak. De úgy tűnik tehát, hogy akkor március végén nagyon erős kínálattal, nagyon sok útvonallal, majdnem a teljessel, amit már novemberben is terveztek, indulhat el az idei nyári menetrend. Ez volt az egyik. A másik pedig, nem megyek bele a részletekbe, csak hogy beszéltünk arról néhány hete, hogy amikor eltörölték az Omikron hullámhoz kapcsolódóan bevezetett tesztkötelezettséget, az oltottak számára jött ez be, majdnem a többségében, az uniós országok többségében, ezt gyorsan kivezették, eltörölték, onnantól kezdve ez az adminisztrációs kötelezettség nagyon béna űrlapoknak a kitöltögetése, egyenként időrabló és soha senki által nem nézett elvileg kontaktutatást szolgáló dolgoknak a kitöltése maradt. Most ebben az elmúlt héten volt változás, országok sorra jelentették be, hogy már ez sem kell. Angliában a nyitás akkora, hogy már semmi se kell, már teszt sem kell az oltatlanoknak, máshol csak ezt az adminisztrációs...
Ez mindenhol ez általános jellemző, amitről most beszélsz?
Nem, ez Anglia volt. Hogy ezt az adminisztrációs dolgot kezdik eltörölni, mi? Ez országonként. Románia jelentette be, aztán Anglia után ki volt? Görögország jelentette be. A görögök nagyon ügyesek egyébként, tavaly is mindig előre mozogtak, előre megmondták. Volt is erős nyár náluk, ellentétben például az olaszokkal. Az olaszok pedig bejelentették a roadmap?
A útvonalterv, nem?
Igen, de ilyen értelemben, hogy a Covid korlátozások kivezetésének útvonalterve az úgy...
Menetrend.
Jó, nevezzük menetrendnek, igaz? Oké, köszönöm szépen. Látod? Be tudsz te szállni ebbe a rovatba, hogyha nagyon akarsz, köszönöm. A lényeg az, hogy hát két hetente, havonta szép lassan vezetgetik ki a korlátozásokat. Például azt hiszem, hogy április, ami sokaknak fontos, a maszk viselési kötelezettség eltörlése zárt térben, az most április végére esik. Még nem jött ki a rendelet, csak már bejelentették, ebben lesznek majd részletek. De például oda ez a PLF kitöltögetés, ez az adminisztrációs kötelezettség, ez megmarad, és egyelőre például nincsen hír, hogy ezt kivezetnék. Noha, én már utolsó két utamon nem is ellenőrizték. Törvényben van, hogy törvényben is iktatták, hogy elvileg a beszálláskor a légitársaságnak meg kell néznie, de ezt már az utolsó olasz útjaimon már abszolút nem nézték. Ők maguk, az olaszok meg soha nem érdekelt őket. A járvány mélyebb időszakaiban sem, de mindegy, az ember csinálja tök feleslegesen, aztán a kötelezettségek között benne van. Ha meg véletlenül egyszer megnézik és nem csináltad meg, akkor elvileg jók van megtakadni a beszállást, úgyhogy csinálni kell annak ellenére, hogy igazából senkit se érdekel. Na, a többit nem mondom, illetve csak egy mondatban majd, ha lesz időre, visszatérek. Nagyon érdekes, hogy elindulnak a nyári menetrendváltással olyan útvonalak is, amelyek eddig a főidényben szoktak csak. Görög-szigetek közül a legnépszerűbbek, legnagyobbak a Ryanairnél. Rodosz, Kréta, Korfu megy, így már húsvétkor is benne lesz. Sajnos elég idióta menetrendjük van, tehát meg húsvétre kicsit drágábbak, de húsvétot leszámítva gyakorlatilag májusig félérekért lehet eljutni a Görög-szigetekre, illetve Majorkára is.
De minek? Ugye?
Nézd, ha nem fürödni akarsz, viszont de csak kirándulgatni, napozni már, de jó idő tud lenni.
Napozni lehet,
igen. Májusban azért már nagyon jó idő tud lenni, és a április végén is nagyon jó idő tud lenni, úgyhogy szerintem egy előidényi mászkálás a Görög-szigeteken az kiváló, meg átmenni a szomszédos kis szigetekre, ilyenkor turistamentesen, szerintem csodás program. De akkor nem megyek bele a részletekbe, majd úgyis Okos Utas magazinban erről lesz szó. Na, mondd a kérdéseket.
Na, akkor időrendi sorrendben haladjunk, drága Gáborom. Még március 16-án jött egy kérdés e-mailre Gazsesztől. Azt kérdezi, az a kérdésem, hogy a Ryanair feladandó podgyász méretét mennyire veszi komolyan? 2-3 centi pluszt elfogadnak, vagy már büntetnek? 10 kg-os feladandó opciót vettem, 55x40x20 cm méretű bőröntöt lehet feladni, de amit kinéztünk, az 55x40x23 cm-es.
Hát, hogyha a feladott podgyászoknál mérethatár van, az nekem új, mert én úgy tudtam, hogy ott nincs. Tehát, ha feladjuk, a feladós 10 kilósnál csak súlyhatár van. Legalábbis én úgy tudom.
Én tapasztaltam, mikor utaztam.
Ahol pedig mérethatár van, az pedig a géprevívős dolog. Tehát ez két külön dolog. Tehát vagy feladott 10 kilós, amit a check-in pultnál feladok, fizetek, elviszik, és visszakapom a szalagon érkezés után, és abba rakhatok.
Igen.
Olyat, amit
vagy
a gépre
felviszem nem a gépre, ott meg méret van.
Igen,
és
de
az mennyire szigorú?
De akkor elsőbségi, mindjárt mondom, elsőbségi beszállásnak hívják, és akkor viheted föl ugye plusz kézipodgyászként. És a tapasztalat az, lényegében a Covid óta, és most, hogy enyhült a helyzet, sem változott, hogy nem szőröznek néhány centin. Ritka a méricskélés, amikor tényleg, de minden járatnál látunk az ébüntetéseket, amikor kivesznek embereket és mézik, de azok tényleg örök, hogy ránézel, és ezt most hogy gondoltad? Tehát ez a nagyon-nagyon durván, sokkal nagyobb, és kb. Másfélszer akkora tömött bőröndek, na azokat azért keményen kiszedik és büntetik. Tehát ami ránézésre esély sincsen, hogy beleférjen a mérőrekeszbe, azokat kiszedik. Ez az általános tapasztalat. Ez nyilván amiatt alakult így, azért vették ezt sokkal lazábbra, mert pont elég plusz munkát ad a személyzetnek a beszálláskor, a Covid papíroknak, meg mindenféle belépési igazolásnak az ellenőrzésre. Hát abszolút nem fér bele, hogy még emellett a csomagot méricskéljék, mint korábban békeidőben. Lehet, hogy ez változni fog. Ezt nyilván, ahogy utazgatunk, folyamatosan figyelem, és mindig elmondom, meg megírjuk. Egyelőre semmi változás nincsen. Az úgy működik, ahogy egyébként élekkultúrált is. Tehát, hogy attól, hogy egy kiskézi, vagy egy 2 centivel nagyobb, de látszik rajta, hogy bőven befér az ülés alá, azzal nem szórakoznak. Tehát nem ezen akarnak bevételt szerezni. A bevételszerzésnek a módszer az az, hogy sutyiban emelgetik a csomagoknak az árát, amit ugye nem tudsz. A régi rendszer ugye az volt, hogy már mire a foglalás végére értél, hirtelen megnőtt az ár, mert az illetékek, stb. Így ez már rég nincsen. Amit az elején látsz, az a végső ár, azért elvisznek, de csak téged, meg a mini csomagodat, semmi mást. És akkor minden más fizetős. És ennek a minden másnak az árazása, amit már csak később látsz, ez vált dinamikussá, és itt nőnek drasztikusan az árak. Tehát például az elsőbségi beszállás, ami néhány euróról indult, az most már igazából ilyen 20 alatt ritkán van. Tehát ez a 15-20 a rövidebb útvonalakon, de egészen extrém értékek vannak, és nincsen egy általános, nincs ár, megnézed a kondíciós listába, akkor ott van, hogy 6-tól 60-ig körülbelül, most ez változik, de hasra ütök, és azon belül bárhol alakulhat, tehát igazából itt szedik be a pénzt.
Na, akkor mi a legjobb transfer megoldás Rómában? Kb. Éjfélkor ér ki a gép, illetve ugyanez a hallgató hiányolja, hogy az Erste vízkártya és klub változások nem voltak témák. Légy szíves, készülj fel, mert én magam.
De ezt megígértem.
Igen, és többször is.
Elfeledkeztem róla.
Na, de a lényegre zárjuk rövidre. Rómába éjfélkor milyen transfert ajánlasz?
Jó kérdés, mert hogy a vonat leáll, igen, és későn érnek a gépek. És ez szerintem fiumi csinálom, hogy a két római reptér van, két légitársaság különböző repterekre járnak, de a Wizz Air kapcsán lehet érdekes, mert ha jól emlik, ők, nekik van késő esti járatok, illetve változtatták meg úgy a menetrendet, mióta van bázisuk ott is, hogy nem pesti gép repüli, hanem az ottani bázis, és éjfél után ér vissza. Nem tudom, sosem érkeztem olyan későn, utána kell, hogy nézzek. A Leonardo Espresso azt tudtommal jár még éjfél után is, de ugye az méreg drága. Az olcsó buszok, amik elvisznek egy metroállomásra, azok biztos, hogy nem járnak. És az a hévszerű vonat, ami a terminére nem megy be, de kikerüli a város, de Trastevereig elmegy, azt lehet, hogy nem lehet elérni. Úgyhogy igen, de nagyon jó a kérdés, meg kell nekem is nézni. A terminére szerintem a buszok, a fix buszok a pályaudvarra, azok éjfél után is szoktak járni, emlékeim szerint, meg nagyon korán is hajnalban. Talán az lehet a legjobb opció, de akkor ezt írom a utána nézendő kérdések közé, akkor jövő hétre.
Aztán utazás rovatba tartozó kérdésem. Ezt már én is tudom, hogy ez nem fog menni. Amerikába, Floridába utaznánk június vége, július elejei dátuma. Jelenleg a repjegyeket figyelem, de írtó drága Budapest, Bécs és milánói indulás is opció. Van esetleg ötlet, hogyan tudnánk eljutni normál, elfogadható báron? Meddig érdemes várni a vásárlásra? Jelenleg 281 és 320 ezer forint közötti árakat találtunk feladott csomaggal, és nem flexi jegy. Köszi szépen!
Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye a hagyományos légitársaságok is szoktak időnként akciózni. Érdemes Londonból megnézni, még Párizsból megnézni.
És oda meg kimenni fogaddal?
Igen, akkor legutóbb Barcelonából volt a 100 eurós akció, aztán a Levelnél. Igen. Akkor Stockholmból is előfordult, hogy olcsó volt, és hát igazából a szokásos jegykereső programok ezeket jól kidobják, de nem feltétlenül Floridát kell nézni, tehát szerintem New Yorkot érdemes nézni, az megér egy plusz átszállást, hogyha sokat lehet spórolni.
De akkor két átszállás, tehát mondjuk megnézed London, New York.
Hát egy mindenképpen van.
Akkor van egy Budapest-London utat Fapadossal, ott átszállsz, most jó, csak hogy jól értem-e. Aztán elvész Londonból New Yorkba, és ott átszállsz Floridába.
Csak akkor működik, hogyha igazából, ha nincs sok cuccunk. Ha van egy 100 eurós transatlanti jegyed, mondjuk 100 euró körül, ami időnként van, akkor, és Londonba filérekért ki tudsz menni. Itt a csomag a nagy kérdés, mert ugye az megdobja a Fapados árat is, azon múlik, hogy összerakjuk, hogy megéri a bumlit, vagy pedig már nem annyival olcsóbb. Tehát én amikor transatlantiakat szerveztem, a csomag az Amerikán belül is, ha tovább repülünk, tehát ott is az van, hogy már fizetős a csomag lényegében az összes ottani Fapados légitársaságnál, ott is már vannak ultrafapadosok, ugye a Spirit és a Frontier, akik most egyesülnek, erről is volt szó. Tehát ki lehet kockázni, hogy olcsóbb legyen, de itt a csomagtól függ, hogy mennyit nyer az ember általában. Ugye a Floridában visz egy átszállásod mindenképpen van, mert nincs közvetlen járat Floridába, hogy hát is tudsz repülni, de Amerikáig egy benne van. És ehhez képest még egy átszállás. Hát figyelj, csak azt tudom mondani, hogy tényleg összeérni és megnézni és a kényelmi faktort belevenni, mert lehet, hogy nem annyival drágább, hogyha van egy-egy jó akciósabb jegy a hagyományos légitársaságoknál, akiknél a csomag már benne van, és biztosítják az átszállást is, és ott is egy kicsit kisebb kockávatot futsz. Aki még ide beléphet, az majd, ugye izlandi átszállás szokott még szóba jönni, ott most van egy új szolgáltató, a Play nevű, aki a csődbe ment a Wow helyre állt be. Hasonló tulajdonosi kör, illetve a menedzsmentben is föltűnnek ugyanazok a figurák, de ők már Európába repülnek, és most nem tudom, terveznek transatlantit már idén nyár, hogy az elindul-e. Ők ígértek még olcsó jegyeket, úgyhogy ezek uh-huh. jutnak és hirtelen eszembe.
Na, rövid kérdés. Budapest Palermo augusztus 31, 14-25 ezer emelték, venni vagy várni? 14 ezerre, 25 ezerre emelték, venni vagy várni, kérdezi. Tati hallgató.
Ugye nem ők emelték, hanem megvették 14-ért, tehát van, akinek ez jó ár volt, biztos, hogy nem venném meg 25-ért. Augusztus 31, ugye Palermót én is pont figyeltem, mert van egy meghívásunk, és a júniust, májust nézem, és igazából, ha ránézünk a görbére, az ár görbére, ugye hozam görbe mintájára, ugye az szépen tart lefele, még a nyáv, szépen tart fölfelé, tehát nagyjából, ha az első 2-3 hetet levesszük, ami ugye össze-vissza patoghat éppen aktuális kereslet függvényében, de hogyha nézzük áprilistól júniusig, akkor nagyon olcsóból lesz egyre drágább, majd pedig a nyár, akkor tovább emelkedik az ár. Eleve minél későbbre foglalunk, annál drágább, a nyár ebbe kis változást hoz, de már júniusra is elkezdett csökkenni, és miután Palermóra a Ryanair berakott plusz kapacitást az eddigiekhez képest, tehát az eddigi heti kettőhöz képest heti 4-en repülik Palermót, emellett repülik Catániát, emellett a vízzel is ott van még Catániába, tehát összességében Szicíliában jókor a kapacitás növekedés van idén nyára. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy túl kínálatos lesz a piac, és lesznek alacsony árak, úgyhogy érdemes várni vele.
No, két Sputnikja van a hallgatónak. Hova lehet Európában utazni? Lehet-e arra számítani, hogy szabadabban lehet utazni? Mert hogy nem biztos, hogy szeretne harmadik oltást.
Két Sputnik, hát semmi változás ahhoz képest, ami fél éve is volt. A Sputnikot továbbra sem fogadják el. Illetve hát megvannak azok... Végig kell nézni, melyik országokban lehet, tehát Ciprusban lehet, Görögországban lehet, Spanyolországban azt hiszem, hogy nem lehet. Országonként változó, hogy a Sputnikot kifogadja el, úgyhogy azok közül, az országok közül célszerű választani, ahova lehet menni, vagy pedig csinálni egy tesztet, egy antigén teszt, az 8000 forint már a legolcsóbb, és akkor teljesen mindegy, akkor lényegében bárhova lehet menni az unión belül.
Uh-huh. Utolsó kérdés ebben az etapban, április utolsó hete, Athén a célpont, van-e ajánlás a reptér belváros szakaszra, illetve egy hetes ott tartózkodásnál érdemes-e motorbiciklit bérelni?
Athénban egy hét? Uh-huh. Hú, az érdekes. Ez még tök személyes, de én Athénban 2-3 napnál többet nem lennék, mert hogy annyi látnivaló van, és maga a város az eléggé. Hát igen, tehát az ókori emlékeken kívül nem egy vonzó város, na, legalábbis szerintem.
Egyetértek.
Úgyhogy metróval nagyon kényelmesen be lehet menni, igaz, hogy drága, a busz egy fokkal olcsóbb, egyébként van közvetlen busz, a metró, ha jól emlékszem, akkor drágább, a taxi sem vészes, úgyhogy ha már Athén, akkor legalább a közeli szigetekre érdemes szerintem kimenni. Mi volt pontosan a kérdés? A bejutás?
Igen, hogy érdemes-e, ennyi, ha egy hetet szánunk Athénra motorbiciklizni?
Egyébként igen, tehát azt szerintem igen. És érdemes kimenni a városból mindenképpen. A környéket megnézni, meg ott a közeli szigetek között vannak nagyon jók, tehát érdemes kirándulásokat tenni szerintem mindenképp. Ha valaki hajókázik, az egy fontos kérdés lehet, mert sokaknak ugye az van, hogy Athén azért mindig olcsóbb szokott lenni nyáron is, mint ha szigetekre repülni, illetve a szigetek között is sokszor nagyon drága, főleg Mikonoszról elindulva méreg drágák a hajójegyek mindenhova, Santoriniről mondjuk olcsóbb, oda viszont repülni drágább, vagy egyek drágábbak voltak tavaly is, meg most is úgy néz ki, hogy azok lesznek. Szóval Athén egy jó kiinduló pont, ha kihajózunk. A reptérről Pireuszba fél óránként megy közvetlen busz, egy óra, 20 perc alatt oda is lehet érni, úgyhogy érdemes esti hajóval tervezni, hogyha valaki nem akar Athénba bemenni, mert már volt, akkor ez megoldható, hogy onnan hajózunk ki egyébként. Rafinába, tehát a másik hajóállomásra, onnan is indulnak a másik oldalon a szigetekre, oda is mennek, csak oda ritkábban, oda olyan 2 órás ütembe körülbelül mennek a buszok az athéni reptérről, és elég olcsón el lehet jutni, és onnan is ki lehet hajózni.
Jó, most akkor zárjuk be az órára pillantván, mert még tényleg vannak kérdések. Jöjjenek a rövid hírek, meg a tőzsdenyitás, utána még ígérjük, hogy visszatérünk a témára, úgyhogy a 0-30-20-10-9-09-re lehet engem ekéző, és Ács Gábor pedig gyakorlati kérdésekről faggató üzeneteket küldeni.
Ácsiz in the air, a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el.
A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bízd magadban, utaz okosan!
No, figyelj, még vannak kérdések. Meg, az egyik...
Az meg észrevételek.
Azt majd a végére.
A végére
hagyod? Próbálja... végső lenyelés.
Igen.
Az egyik legrövidebben megválaszolható kérdés, az autóbérlés lesz-e esetleg olcsóbb, vagy még drágulni fog? Majorkára utazna a hallgató és kérdezés, itt most a zene alatt mi is beszéltünk erről, hogy most lőhető távolságra saját autóval menjünk, vagy menjünk Fapadossal, és inkább ott béreljünk autót, mert nem sok jót mondott se Várkonyi kollega, se te az autóbérlés árakról.
Én most éppen nem néztem át teljesen a piacot. A nagyfiam éppen Tenerifén kóricál, és ő azt tapasztalta, hogy simán tudott bérelni. És hát valamennyivel drágább volt, mint amit megszokhattunk a szokásos ottani bérlős cégünknél, de nem volt vészes. És ahhoz képest, hogy karácsonykor olyan autóhiány volt, hogy nem lehetett, gyakorlatilag nem volt, vagy csak egészen elszállt árakon, ahhoz képest most sokkal jobb a helyzet. Hogy nyáron mi lesz, hogy most tudtak-e autókat szerezni a bérlős cégek, illetve hogy ez hogy oszlik el, szerintem az teljesen bizonytalan. Ami nagyon fontos, hogy amikor tervezzük a nyarat, még mielőtt a repjét lefoglaljuk, nézzük meg, hogy hogy áll az autóbérlős piac. Illetve, hogyha olyan helyre megyünk, ahol ami nem megoldható autó nélkül, akkor akár hamarabb foglaljuk is le a bérlést. Akár foglalhatunk már most is, még úgy, hogy nincs meg a repjegyünk, legfeljebb akkor egy-két nappal utána próbáljuk módosítani. Ez mindig könnyebb, mint utána szaladni a piacnak, amikor nincsen, vagy méreg drága. Szóval nekem voltak olyan tapasztalataim, hogy elképesztő áremelkedés, meg ki is fogyott, ugye a Kanári-szigetek télen is, de volt, ahol meg nagyon olcsón tudtam bérelni, tehát most néhány hete Portugáliában abszolút alapáron, Covid előtti szinteken tényleg fillérekért volt az autó. Tehát ilyen is, meg olyan is van. Az a fontos, hogy a tervezésnél sokkal nagyobb prioritást kapjon, hogy nézzük meg, hogy van-e. Ha meg nincs, vagy drága, akkor vállaljuk-e azt, hogy akkor autó nélkül, hogy akkor tömegközlekedünk, vagy éppen taxizunk.
Vagy nem odautazunk.
Vagy nem odautazunk, országa válogatja. Tehát egy görög szigetre el tudunk menni úgy, hogy abszolút nem kell autót, a helyben mindig lehet a helyiektől kérni, vagy bérelni kis bérlős cégektől. Ott ez általában megoldható, de ha nincs, akkor is kis távolságok a helyiek elvisznek, vagy fogunk egy taxit a nagyobb szigeteken, ez szinte mindenhol működik. De mondjuk Izlandra, tehát oda nem érdemes, ha nincs autó, akkor nem érdemes elindulni se.
Mert nem tudsz mit
se. Nem tudsz. Hát lényegében a főváros környékén tudsz, meg ott befizethetsz méregdrága a környékbeli utakra, de máshol meg nem.
No, kedves Gábor, hánya, kréta, szeptemberre, mikor érdemes repjegyet venni?
Ez szerintem júliusban.
Uh-huh. Oké. Okay. Tromsø a következő úti cél. Augusztusra, mikor érdemes jegyet venni?
Hát nagyon... Nem sokára oda is majd ellátogatok, és nemrég vettem jegyet, úgyhogy véletlenül képben vagyok.
Is. De hogy
augusztusra mikor lehet? Az a probléma, alapvetően két variáció van. Az egyik a bizonytalan, az egyik olyan útvonal, ami nem indult el, és a vízzel folyamatosan tologatja az indulását, ez a Budapest-Oszló. Hogyha lenne Budapest-Oszló, akkor a legegyszerűbb megoldás az mindenképpen Oszlóba repülni, hát meg van Norwegian is, csak azért jóval drágább. Viszont a vízzel elindul, akkor a Norwegian sem lesz olyan drága, mert rögtön kénytelen lesz levinni az árait. És oszlói átszállással, és akkor Oszlóból Tromsøbe fölmenni. Ott szintén ott a SAS, és ott a Norwegian. A SAS sokszor olcsóbb, mint a Norwegian egyébként, de az én napomon is, amikor mentünk volna. Csak akkor nagy dilemma volt, hogy kikockázzuk-e vízzelrel, mert a vízzel is repül Tromsøbe, illetve az, hogy a vízzel repül-e Tromsøbe, Gdanskból, az is most dőlt el ebben a két hetes periódusban, amiről a műsor a rovat elején beszéltem. Tehát a nagy leállási lázban ez is benne volt, és elvileg most már két héten belül vagyunk, úgyhogy nagyjából biztosra vehető, hogy újraindul. Viszont Gdanskba eljutni az Magyarországról nem lehet. Nincs közvetlen járat, Bécsből heti kettő, azt meg a Ryanair törölgeti folyamatosan, és bizonytalan, hogy újraindul-e. Tehát nekünk a dilemma az volt, hogy Londonon keresztül kikockázva,
és utána... Mi az a kikockázva?
Hát elrepülsz Londonba, onnan Gdanskba, és onnan Tromsøbe, vagy pedig...
Ez csak kalandvágyoknak.
Vagy pedig...
Én egy Budapest-Bécs repülőtől úgy kiütöm magam fizikálisan, hogy nem tudnál
elbeszélni. A Budapest-Bécs repülőtnak semmi értelme nincs.
Tudom, ezért mondtam, mert értelmetlen akar. Nem szoktam Bécsbe repülni.
Igen, nekem emlékezetes volt. Egyszer úgy valonnan jöttem haza, és így volt átszállás. És egy kis gép voltunk rajta, vagy 20-an, és felszállta a gép, és abban a pillanatban lekapcsolták az övet, föltépte az öv becsatolását előíró jelzést, a Tjubi kicsatolta az övét, és én frisbee módszerrel dobta 3 méterről mindenki ez a szendvicset, majd pedig 3 másodperc múlva már leszállt, már leszálláshoz készülöttünk, és ült is vissza, tehát kb. Ennyi idő volt, de valamiért akkor még fontos volt, tehát régen volt, hogy ételt biztosítsanak. Ugye az emlékezetes volt. Szóval valószínűleg kényelmesebb, egyszerűbb, viszont általában jóval drágább, hogyha oszlon keresztül megyünk, és hogy mikor érdemes foglalni, az meg pontosan az útiránytól függ, mert a Norwegian-t érdemes általában korábban foglalni. A Norwegian-nek vannak átlagos árai már több hónapra előre, és a Sasnak is, viszont last minute-be is leáraz, úgyhogy ha következő hónap megyünk, akkor tud olcsó lenni, meg hogyha néhány hónappal később, akkor tud viszonylag olcsó lenni a Norwegian. Úgyhogy Tromsőnél ez a helyzet. De ha már Tromsø szóba került, megemlítenék még egy útvonalat, ami szintén csak Danskból megy a Wizz Airnél, mert valahogy ott nem tudom, ott csoportosulnak a lengyel vendégmunkások, akik nem is Varsóból, nem is Krakóból, hanem Gdanskból van, egy csomó kis vidéki norvég reptér, ahova repülnek, és bejött most egy olyan útvonal ebbe a mostani járatindulási lázban, ami most a menetrendváltástól életbe lép, ami nem is gondoltam. Tehát Harstad Narvik Gdanskból. Ez a Lofoten szigetekhez legközelebb eső olyan reptér.
Narvik! Mindig vágytam Narvik.
Igen, az a környék egészen csodálatos, fantasztikus. A Lofoten szigetek önmagában a világon az egyik legszebb hely, és hát nem Budapestről sajnos, de vízzel és fillérekért, tehát gyakorlatilag 4000 forintos jegyek hegyekben egész tavaszra el lehet menni a Lofoten szigetekre. Az egy másik kérdés, hogy Gdanskig hogy jutunk el, de onnantól ez egy új és kiváló lehetőség, az eddig nagyon-nagyon nehezen megközelíthető, de csodálatos vidék. Tehát nem csak Tromsø indul el Gdanskból most, hanem a Lofoten-szigetekhez legközelebb eső olyan reptér, ahol nagy gépek is le tudnak szállni, mert a szigeteken vannak olyanok, amelyekre a kis gépek repülnek csak, úgyhogy Harstad Narvik reptere.